Ma egy olyan üzenetet hoztam megint, ami mindenkit érint. A bűntudat kérdésével fogunk foglalkozni a mai napon, és ugye azt a címet adtam, hogy mit kezdjek a bűntudattal, vagy pontosabban mit kezdjünk a bűntudattal. Hiszen a bűntudat az egy olyan dolog, hogy akár hívő, akár nem hívő, az ott tud lenni az embernél. És egyáltalán mi ez, honnan van, milyen szerepe van a bűntudatnak, ha egyáltalán van szerepe. Egy dolog biztos az, hogy jelen van az embereknek az életében, és nagyon fontos megtudni azt, hogy mit kezdjünk a bűntudattal hívőként, hogyan kezeljük ezt. Nagyon sok drága testvérünkkel találkoztunk már, akik folyamatosan bűntudatban vannak, hiszen mindannyian vétkezünk, mindannyian elrontunk valamit. De amikor a bűntudat urrá lesz az emberen, és már-már a bűntudat nem marad meg csupán bűntudatnak, hanem tovább lép kárhoztatássá, akkor hatalmas károkat tud okozni, hiszen a bűntudat az mit mond az embernek, mit mutat az embernek, az, hogy eltévesztettél, rossz dolgot tettél, elrontottál valamit, céltévesztettél. A kárhoztatás ezzel szemben teljesen más, de ezt majd mindjárt részletesen meg fogjuk nézni. A kárhoztatás az viszont magát az embert, magát a hívőt ítéli el, és azt mondja a kárhoztatás, vagy a kárhoztató, hogy rossz vagy, méltatlan vagy, Isten nem szeret téged, neked már nincs jogod Istenhez közeledni. És pontosan az a problémája a kárhoztatásnak, hogy egyszerűen eltávolítja az embert Istentől. Tehát az evangélium, illetve hát az írások mit mondanak a bűntudatról, ezt fogjuk megnézni pontosabban. Tehát ugye mindenkiben merültek fel azok a kérdések, hogy a múltban, amiket elkövettünk dolgokat, amire nehéz visszagondolni, biztos már környékezett meg benneteket is ez az érzés, vagy vannak olyan döntések, amiket újra és újra lejátszol magadban, és akkor mondod magadnak, hát ha akkor másképpen tettem volna, mennyivel más lenne most a helyzet. Vagy előfordult-e már az, hogy Isten megbocsátott neked, de te még mindig nem bocsátottál meg saját magadnak? Vagy biztos gondoltad azt már, hogy most elrontottam valamit, hát akkor engem Isten most már kivetett, Isten engem most már nem fog megáldani, teljesen kiestem Isten áldásaiból, azért, mert valamit elrontottam. Tehát a sok hívő ugye nem azért maradt távol Istentől, mert nem hiszi azt, hogy Isten létezik, nem hiszi azt, hogy Isten jó, hanem általában azért, mert odáig jutott az önkárhoztatásban, hogy azt mondja magáról, hogy igen, de hát én nem vagyok elég jó Istenhez. Tehát ez az egyik legerősebb következménye a kárhoztatásnak, és a bűntudatot, ha nem helyesen kezeljük, és ugye az elburjánzik, akkor bizony az Istennel való kapcsolatunkat teljesen megronthatja, és azt is tudjuk, hogy ha olyan az emberekhez való viszonyunk és kapcsolatunk az emberekkel, amilyen az Istennel való kapcsolatunk. Tehát nagyban meghatározza az életünket, és éppen ezért foglalkozni kell a bűntudattal. Tehát valamikor voltak olyan időszakok, hogyha valaki a bűnről prédikált, akkor mindjárt ráfogták, hogy bűnprédikátor, meg ráfogták azt, hogy kárhoztatja a gyülekezetet. Beszélni kell erről, miért kell erről beszélni? Mert a Biblia ír erről. És a Biblia, az nem azért írták bele a Bibliába, hogy jó vastag legyen ez a könyv, és tele legyen a lapokkal a Biblia, hanem azért, mert foglalkozni kell ezzel, foglalkozni kell, és helyesen kell tudni kezelni a bűnt, a bűntudatot, és a kárhoztatást Isten igéjének az alapján. Ha ezt nem tesszük meg, akkor láttunk példákat az elmúlt években, az elmúlt évtizedekben, amikor valakik nem jól álltak a bűntudat kérdéshez, a bűnkérdéséhez, akkor bizony elcsúsztak, és ez nagyon sokaknak még a szolgálatukba is került, és nem beszélve azokról a károkról, amiket a hívők életében ez okozott. Tehát mindenféleképpen tudni kell erről, beszélni kell erről, és úgy kell ehhez hozzáállni, ahogy a Biblia tanít bennünket. És főleg különösen a kárhoztatás kérdéséről, az alapige versünk a Róma 8:1 lesz, nagyon sokszor elhangzik nálunk, és nem véletlenül. És nehogy azt higgyük, hogy ha már ezerszer hallottunk egy igét, annak a teljes mélységét kimerítettük, és abból az igéből már minden kijelentést megkaptunk, és vettünk. Nézzük meg, hogy mit mond itt az írás. Szóval nincs azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint. Figyeljük meg, hogy mit mond az írás. Tehát, hogyha itt nagyon részletesen megnézzük, akkor nem azt mondja, hogy kevés kárhoztatásuk van csak a hívőknek. Hanem mit mond? Azt mondja, hogy semmi kárhoztatásuk nincsen. Tehát nem azt, hogy néhány bűn kivételével nincs kárhoztatás. Mert tudjátok, nagyon sok hívő azt gondolja, hogy néhány bűn miatt van kárhoztatás, néhány bűn miatt pedig nincs kárhoztatás. De ezzel szemben mit mond az írás? Nincs azért immár semmi. A semminek, hogyha megnézed a jelentését, azt jelenti, hogy semmi. Tehát ez azt hiszem mindenki számára érthető. Tehát itt a kérdés nem csak egyszerűen az, hogy mit tettem, hanem itt Pál miről beszél? Akik Krisztus Jézusban vannak. Pál meghatározza a helyet, hogy azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, tehát hol van ez a hely, hol vagytok, mi erre az ige válasza, mit ír erről Pál apostol az evangéliumban, a Krisztus Jézusban hívőknek. Miért? Mert én megigazultam Isten előtt, én igazzá tétettem Isten előtt. A céltévesztésem az én helyzetemet nem fogja Isten előtt megváltoztatni. Megváltoztathat sok mindent, és a bűn az eleve rossz. Mikor a bűnről beszélünk, akkor azt hiszük, ha egy hívő bűnt követ el, akkor most Isten leesik a trónjáról. Nem, elsősorban nyilván nem Isten nyilván sérti, tehát Isten bűngyűlölő, tehát Isten soha nem ért egyet a bűnnel, de van egy jó hírem, Isten a bűnkérdését végleg lerendezte, erről majd fogok beszélni, hogy ez mindenki számára világos legyen. Tehát bűnkérdés nincsen, bűnös kérdés van, és hiába vagy hívő, akkor is vannak céltévesztéseink, akkor is eltévesztünk dolgokat, és akkor is mellé nyúlunk, és ezt a Biblia nem tagadja, hiszen attól, hogy újjászülettünk, attól még nem lesz tökéletes nem lesznek tökéletesek a cselekedeteink, a gondolkodásunk nem lesz tökéletes, tehát a növekedésnek van egy folyamata, erről már többször beszéltem. Miután újjászülettünk, a szellemünk lett új teremtés, Krisztusi, teljesen fedhetetlen, és a szellemünk az örökre el van pecsételve, úgyhogy a szellemünkhöz semmilyen bűn nem fér hozzá. Tehát egy keresztény hívő, egy újjászületett hívő Isten szemében nem bűnös, hanem megigazult. A legrosszabb dolog hallani azt keresztényektől, hogy én csak egy bűnös, megtért keresztény vagyok. Hát valamelyik nem igaz. Ez egy ellentmondás. Tehát nem lehetsz egyszerre bűnös is, meg igaz is Isten előtt. Egy dolgot teljesen tisztáznunk kell, és tisztán kell látni, hogy Isten előtt mi megigazultak vagyunk, nem azért, amit mi tettünk, hanem a Jézus Krisztus keresztje miatt, azért, amit ő tett, értünk. És nagyon félnek erről beszélni emberek, nagyon félnek előbb prédikátorok beszélni, mert mindig azt a vádat kapjuk, hogy mi bűnre bátorítjuk az embereket. Nem, a Biblia soha nem bátorít bűnre, több okból is. Elsősorban, mint az előbb már elkezdtem, nem Isten taszítja le a trónjáról a bűn, hanem a bűn az egy gonosz, ami neked árt elsősorban. És Isten annyira szeret téged, hogy meg akar óvni attól, hogy ne legyenek céltévesztéseid, és ha vannak céltévesztéseink, akkor minél előbb egyenes útra tudjunk kerülni. Tehát Isten nem akarja azt, hogy a sátán, hogy a gonosz eltérítsen bennünket Isten útjáról, hiszen ott vannak az áldások, ugye a keskeny az az út, ami az életre visz. Mi az út? Az út az, hogy maga Jézus Krisztus, azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, ugye, és nincs más út az atyához, hanem ha én általam. De az nem addig tart, csak amíg üdvösséget kapunk, és ugye átjutunk a kárhozatból, ugye örök életet kapunk, egy új teremtések leszünk, mennyei állampolgárokká válunk, hanem ezen az úton meg kell tanulnunk járni. És főleg a keskeny úton, ahogy az írás tanítja, az útnak mind a két szélén általában árok van. És ha nem maradunk az úton, akkor belekerülünk valamelyik árokba. És ugyanez a helyzet a bűntudattal is. Tehát a bűntudat és a kárhoztatás az nem ugyanaz. És ezt a kettőt jó lenne szétválasztani. Valaki már hosszú ideje járt óta, és mindig jön, hogy olyan bűnt követett el, hogy őt most biztos ő nem is fog üdvözülni, mert Isten őt kiveti. Mondom, igazad van, te nem fogsz üdvözülni, hanem amikor már befogadtad Jézust, akkor már üdvözültél. Tehát ez egy múlt idő. Tehát neked nem majd ezután kell üdvözülni, nem a cselekedeteid üdvözítenek, hanem ugye hitáltal, kegyelemből tartattatunk meg, és miután befogadtad Jézust, te igaz vagy Isten előtt is. Sajnos Isten előtt minden igaz embernek vannak céltévesztései. Jó, tehát nagyon fontos különbséget tenni. Na most, amikor tudjuk azt, hogy céltévesztünk, akkor az ember egy kicsit bűntudat belül, érezte ezt már mindenki, azt hiszem senkinek nem kell ezt elmagyarázni, hanem az nagyon rossz, mert ugye Isten semmiképpen nem akarja azt, hogy mi érzéketlenné váljunk a bűnnel szemben. Ez az, amikor már az embernek megkeményedik a szíve. Ugye mit mondott Jézus a farizeusoknak, hogy miért nem értitek? Azért a ti kemény szívűségetek miatt. Az embernek megkeményedhet a szíve, és érzéketlenné válhat olyan dolgokkal szembe, istentelen dolgokkal szembe, és nyilván ez a hívőnek óriási károkat okoz az életébe. Tehát nagyon fontos különbséget kell tenni. Ha rosszat teszek, hogyha bűnt követtem el, akkor annak a felismerése az egészséges dolog. Ez kell, hogy odáig eljussunk, hogy a hívő fölismerje azt, hogy rosszat tettem, nem helyesen tettem, nem jól tettem, nem úgy tettem, ahogy a Szent Szellem vezet, tehát teljesen ugye kiestünk ilyenkor a Szent Szellem vezetéséből, és ilyenkor mi történik az emberrel? Elkezdi a régi gondolatai uralni, a régi gondolkodás mintái előjönnek, illetve hát a hústestnek az indulatai, a hústestnek a kívánságai, le vannak írva a Galata levél 5. részében, ezek, hogy milyen dolgokat tesznek. Na nézzük a 2 Korintus 7:10-et. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megingathatatlan megtérés szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Na hát, mi a csuda akar ez lenni? Mit akar itt mondani nekünk az ige? Miről beszél itt Pál apostol? Tehát van kétféle szomorúság. Ugye Krisztusban öröm van. A szellemnek a gyümölcse, ugye a szeretet, a második az öröm. Tehát milyen szomorúságról van itt mégis szó? Az Isten szerint való szomorúságról beszél az ige. Ugye a pünkös napján, amikor Péter prédikálta a zsidóknak, azt olvassuk, hogy a zsidók megszomorodtak, mert fölismerték azt, hogy igazából a megváltójukat, a messiásukat feszítették keresztre, hogy eltévesztették és rosszat tettek, és ezáltal megszomorodtak. Tehát első dolog, ami nagyon fontos dolog, hogy föl kell ismerni azt, amit tettem. Honnan tudjuk fölismerni? Az ige alapján, ezért nagyon fontos az elmének a megújítása, ezért fontos az ige ismeret, mert az ige, ami mérő zsinórunk, nem a mások erkölcsi rendjéhez, vagy akár a magam erkölcsi rendjéhez kell igazodni, hanem a mi mérő zsinórunk az mindig Istennek az igéje. Tehát ha Isten igéjéhez mérten, ha eltévesztettem, ami az ige ellen van, akkor fölismerem azt, amit tettem. Tehát erre készen kell lenni egy hívőnek, és készen kell lenni mindenkinek. Ez lehet, hogy egy pillanatra, nem lehet, szinte biztos, hogy mindenkinek egy pillanatra bűntudatot okoz, de majd végén meg fogjuk nézni, mit kezdjünk vele, és hogyan kezeljük az egészet. A másik az, hogy nem tagadom el, hogy rosszat tettem. Mikor valaki hazudik, csal, lop, becsapja a másikat, manipulálja a másikat, és azt mondja, hogy nem, én mindent jól tettem, engem csak a Szent Szellem vezet. Ez eleve hazugság, ez nem igaz, hanem felismerem, amit tettem, és vállalom érte a felelősséget. Igen, én tettem, igen, elrontottam, igen, mellé nyúltam. Még a világban is van egy olyan mondás, hogy az emberek a tévedéseinket, azokat megbocsátják, a jellemtelenséget azt már kevésbé. Tehát fontos, vállalom érte a felelősséget. Igen, én tettem. Mi a következő? Az, hogy Istenhez fordulok. A bűntudat mi az, amit tesz általában az emberekkel? Tehát nagyon sokszor, általában nézzétek meg, amikor Ádám bűnt követett el. Nem kell visszamenni csak mindjárt a Biblia elejéig, az első lapon. Mit érzett egyből? Bűntudatot. Mit csinált? Kerülte Istent. Nem akart Istennel kapcsolatba kerülni. És a bűntudat, hogyha azt nem kezeljük megfelelően, és hagyjuk, hogy ez elburjánozzon, akkor bizony eljuthat oda a hívő, hogy sunnyog és kerüli Istent, és nem akar már a végén még imádkozni se meg semmit, mert úgy gondolja, hogy most Isten haragszik rád. Isten haragszik arra, amit tettél, de rád nem haragszik. Nem tudsz semmi olyat tenni, hogy Isten téged ne szeretne. Nem tudsz semmi olyat tenni, mert Isten maga a szeretet. Tehát Isten nem tud téged nem szeretni, viszont azt, amit tettél, azt elítéli, és már az miért ítéli? Mert az ige elítéli. És ugye az ige az maga Isten, tehát Istenhez kell fordulni. Ez az egyik dolog. A másik, hogyha egyszer tudom, hogy rossz úton vagyok, ugye hányszor volt az, hogy eltévesztettük az utat, mit tudom én, mész a GPS-szel, és mondjuk rossz helyen, vagy nem mentél le a körforgalomba, akkor mit csinálsz? Körözöl hármat, aztán visszamész az egyenes útra. És ugyanezt kell tennünk akkor, hogy változtatok. Tehát nem az a probléma, hogy eltévesztettük, mert mindannyian eltévesztjük, naponta eltévesztünk dolgokat, hanem az, hogy változtatok rajta. Nem maradok meg azon az úton, hanem egyszerűen tovább lépek a helyes irányba. Ha célt akarunk érni, a célba akarunk érni, és jó irányba akarunk haladni, akkor bizony nagyon sokszor útirányt kell változtatni. Biztos, ha hallottátok, vagy tudjátok, hogy például a repülőgépnek a pilótája hányszor korrigál menet közben, ha mondjuk Budapestről Kínába megy. Gondolj bele, hogy csak fél fokot eltérne az útiránytól, hol köt neki, biztos nem Kínába. És ugyanez a helyzet nekünk is, hogyha célt évesztünk, hogyha rossz úton megyünk, akkor nem a helyes irányba fogunk jutni. És a másik, ami nagyon fontos, az, hogy tovább lépek. Tehát nem maradok meg ott. Nézzük meg a világ szerinti szomorúság. Ugye kétfajta szomorúságról beszélt itt az ige, meg a vallás szerinti szomorúság, hogy a vallás szerint, most itt pejoratív értelemben értem ezt, hogy mit gondolnak a szomorúságról. Elsősorban önvád, ugye? Tehát nagyon sokan verik a mellüket, én védkem, persze, hát kinek a védke lenne, ha nem a tiéd. Tehát nem kell ezt különösebben hangsúlyozni. Az ember elrontotta. A másik, ami föllép ilyenkor a kárhoztatásnál, az pedig a reménytelenség. Számomra már nincs remény. Én olyan rossz vagyok. Mit csinál az ember? Hajlamos önmagát kárhoztatni. Tehát mi nem az embert kárhoztatjuk, hanem azt elsősorban azt a cselekedetet, amit tettünk. Akkor ott van még a szégyen. Az, hogy az ember szégyelli magát. Na hát én ilyet elkövettem. Aztán nem beszélve arról, hogy az önmagamnak a büntetése. Volt a középkorban, vagy talán még előtte egy olyan csoport, akiket úgy hívták, hogy flagellánsok, akik ilyen önkorbácsolóak voltak, olvasták a zsoltárokat, és nem tudom, minden versszaknál megkorbácsolták magukat. Hát nem tudom, hogy érezték magukat, főleg a 119-es zsoltárt olvasták, de most szóval ezt nem értem, és az önmagunknak a megbüntetése. Egy dolgot vegyünk figyelembe, az, hogy Krisztus már minden bűnünk büntetését elszenvedte. Minden bűnünkért elhordozta. A mi büntetésünk nem tesz semmit hozzá a mi üdvösségünkhöz. És nem ettől fogunk megváltozni elsősorban. Jó, én már soha nem lehetek más. Az emberek elveszítik az önbizalmukat, és úgy gondolják, hogy hát én egy csőttömeg vagyok. Hajlamos az ember magára úgy tekinteni, mint valami selejtesre, vagy valami csőttömegre, és ezt is okozhatja a bűntudat, és főleg ugye annak a következménye az önkárhoztatás, és a másik, ezt már ugye többször is elhangzott, hogy Isten biztosan most már nem fogad el engem, mert én nem vagyok elég jó. Persze, hogy nem vagyunk elég jók. Ha ez lenne az oka, hogy Isten elfogadjon minket, akkor nagyon nagy bajban lennénk, mert soha nem lehetünk elég jók az önerőnkből ahhoz, hogy Isten elfogadjon bennünket. De Isten elég jó ahhoz, hogy minket szeretett, és még mielőtt ugye, bűnösök, még amikor bűnösök voltunk, a Krisztus már értünk, akkor meghalt. És ez az a kegyelem, amit ha az ember megért. Na, tehát még egyszer, a megtérés, amikor az ember elrontott valamit, és visszafordul, megtér, múlt héten is volt erről szó, az a görögben a metanoia szó, azt jelenti, hogy visszafordulni, megtérni. Tehát a téves utamat megváltoztatom, és hozzáigazítom Isten igéjéhez. Tehát a megtérés, az mit csinál az emberrel? Az meg fogja változtatni az embert. Mit csinál a kárhoztatás? A kárhoztatás pedig le fog bénítani. Ezt még egyszer elmondom. Tehát a megtérés az megváltoztat, a kárhoztatás az pedig teljesen lebénítja az embert. És sajnálatos módon nagyon sok drága hívővel találkoztam, akik szeretik Istent, akik tényleg odaszánt hívők, és a rossz tanítások, az állandó kárhoztatás, az állandó bűntudatba tartás teljesen lebénította az Istennel való kapcsolatukat. Tehát óriási veszélye van ennek, és talán nem véletlenül került ma. Ugye mit mond a megtérés? A megtérés azt mondja, hogy igen, elrontottam, itt mellé nyúltam, de az Úr segítségével változtatok. Nem maradok ebben a helyzetben, igenis, ki tudok jönni belőle, Isten az én oldalamon áll, Isten segít nekem, és igenis változtatok. Nagyon sokszor, vagy legtöbb esetben lehet mondani, az embernek ez ön erejéből nem megy. Ilyenkor tesszük azt, mint a szörfös, ráveti magát a hullámokra, mi pedig az Úrra bízzuk magunkat, és ő az, aki meg fog változtatni bennünket, ő az agyagos mester, mi vagyunk az agyag, és hogyha hagyjuk magunkat formálni, akkor Isten igenis formál bennünket. Mit mond a kárhoztatás? A kárhoztatás azt mondja, hogy én vagyok elrontva. És a kárhoztató az mindig, az maga az ördög. A sátán az, aki mindig kárhoztat. Ezért hozott ki Isten bennünket a törvény alól, ezért mondja a Kolossze levél, hogy a törvény oda lett szögezve a keresztlábához, mert mivel tud kárhoztatni téged a sátán? Semmi mással, mint a törvénnyel. Miért? Mert a törvény tökéletes, te meg nem vagy az. Ugye, tíz parancsolat bal fele, mi az, amit szabad, de elrontott, de mégis megtettél, vagy mi az, amit nem tettél meg, de meg kellett volna tenni. Tehát, ha belenézel a törvénybe, akkor a törvény az mindig kárhoztat. Ezért hozott ki bennünket az Úr a törvény alól, és a kegyelem alatt vagyunk, de most akkor egy hívő az törvény nélkül van. Nem. Jézus azt mondta, hogy nem eltörölni jöttem a törvényt, hanem beteljesíteni, betölteni. És ő a keresztje munkájával azt betöltötte, sőt, a törvényt beleírta a szívünkbe. Tehát a törvény az nem kívülről van, nem kívül szabályoz egy olyan embert, aki belül tökéletlen, hanem belülről szabályoz bennünket kifele, és a törvény bennünk van, a szellemünkbe be van írva, a szeretet törvénye. És azért, hogyha a szellem vezet bennünket, tehát akiket Isten, nincs kárhoztatásuk azoknak, akiket az Isten szelleme vezér, hogyha szellemben járunk, akkor a Szent Szellem egyébként sem kárhoztat hívőt, majd erről is fogok azért szólni. Tehát azt mondja, én vagyok elrontva, és akkor belőlem már nem lehet semmi. Én már egy csőttömeg vagyok, ugye mondja ilyenkor a hívő saját magáról. Akkor most nézzünk ószövetségi példát. Tudjuk azt, hogy az ószövetségi ember nem volt megváltva, nem volt újjászületve. Dávid is egy ilyen ember volt, de mégis egy Isten szíve szerint való ember volt, míg Isten Sault megvetette, holott ha megnézzük a cselekedeteiket, hogy ki miket követett el, hát azért, ha a mi mércénkkel mérnénk, akkor szerintem Dávid ebben is túlszárnyalta Sault. Tehát amit Dávid tett, ma Dávid ilyet tenne, nincs az a keresztény gyülekezet, ahonnan ki nem zárták volna. És mondhatnánk azt, hogy joggal. Igen, mert szörnyű dolgot cselekedett. Na és Dávid egyébként nagyon őszintén beszél erről, tehát Dávid, amikor fölismerte, ahhoz igaz, nyilván egy profétára volt szüksége, ugye Ószövetségbe, hogyan szólt Isten az emberekhez? A proféták által. Most pedig hogy szól? A fia által szól hozzánk. Tehát Isten küldte a prófétát Nátán Dávidhoz, hogy mi az, amit tett, ugye egy példázattal rávezette arra, hogy fölismerje a nagyon-nagyon súlyos céltévesztését. És akkor nézzük meg, hogy mit ír Dávid a Zsoltárokba, 32.1.2 Zsoltár. Áldott az, akinek a hamisságai megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Ószövetségről beszélünk. Elfedeztetett, az mit jelent? A bakok, bikák vérével fedezték el az évenkénti áldozattal Izrael népének a bűneit, tehát besöpörték a szemetet a szőnyeg alá. Mi a helyzet ma velünk? Eltöröltettek, tehát nem csak megbocsátattak, eltöröltettek. És akkor mondja a kettesves, áldott ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és szellemében csalárdság nincsen. Ez egy profécia. Ez egy profécia azoknak a hívőknek, akik majd a kegyelem korszaka alatt élnek. Tehát világosan látjuk, és még a hármas verset nézzük meg, majd elmondja a harmadik versben az, hogy mi történt, amíg hallgatott, amíg nem beszélt erről. Míg hallgattam, megszáradtak a csontjaim napestig való jajgatás miatt. Tehát az a céltévesztés, az a bűn, amit elkövetett Dávid, azzal, hogyha eltitkolta, nem szabadult meg, és a szabadulás az nem azzal kezdődik, hogy hát nem történt semmi. És nagyon sokan rosszul értelmezik a kegyelmet. Nagyon sokan rosszul értelmezik a bűntudat kezelést. Igen, hát tudom, hogy nem úgy kellett volna a Biblia, nem azt írja, na és akkor mi van akkor? Na hát a kegyelem korszaka alatt élünk. Nagyon sokan kezelik így ezt a kérdést, és ez nem a megfelelő kezelése. Nagyon komolyan kell ezt venni, komolyan kell venni a céltévesztéseket, mert mondom, elsősorban mind ezek nekünk ártanak. Olyan ajtót nyitunk meg az ellenségnek, olyan helyekre tud elvinni bennünket, ahol nagyon-nagyon komoly károkat szenvedhet egy hívő. Tehát a bűntudattól való megszabadulás az ugye nem azzal kezdődik, hogy hát nem történt semmi, meg egyébként sem számít. Egyáltalán nem erről szól, hanem igen, megtörtént, nem mentegetem magam, hanem Isten elé viszem a dolgot. Tehát nézzük akkor Zsoltár 32.5. Azt mondja, vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedezhetem, azt mondám. Megvallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét, Szela. No, most itt ez a bűnmegvallás kérdése következik. Mit gondolsz, Isten nem tudta, hogy ő bűnt követett el? Amikor Istennek elmondta a bűnét, akkor Isten úgy meglepődött, hogy na hát, te tényleg ilyet tettél, nem is tudtam, Dávid. Egyáltalán nem erről van szó, hanem pontosan arról van szó, hogy az ember fölismeri, hogy ez rossz volt, elismeri, hogy ez rossz volt, és a másik az, hogy megtérünk belőle. Ha vétkeztél, akkor igen, mondd el az Úrnak. Mondd el az Úrnak, hogy mit tettél. Én nem hiszek ezekben a nyilvános bűnmegvallásokba, megmondom őszintén, ez a kárhoztatásnak a... Na, nem mondok semmit, mert nem szeretnék tényleg senkit megsérteni, senkit megbántani, de... ha problémám van, akkor azt Istennel rendezem elsősorban. Elsősorban neki. És hogyha valakit megsértettem, nyilván ezt a Jakab levél tanítja, hogy akkor meg kell bocsátani, ha ugye, ha valaki ellen valami vétkünk van, ugye valljátok meg bűneiteket egymásnak, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, a Jakab levél 5. részében van ez a rész. Tehát nyilván, hogyha valamelyik testvéremet megsértettem, vagy valakit megsértettem, akkor rendezd vele a kapcsolatot. Erről beszél a Máté 18-ban is Isten igéje, hogy igen, akkor ne maradjon a harag, hanem rendezni kell a kapcsolatot. Ha Isten ellen vétettem, akkor kivel kell rendezni a kapcsolatot? Azzal, aki ellen vétettem. Miköze az én szomszédomnak ahhoz, hogy milyen bűnt követtem el? Nem olyan értékesek az én bűneim, hogy körbe kelljen kiabálni, ugye? És mindenkinek van bőséggel, a másrészt általában én emlékszem arra a vallásos koromra, amikor rendszeresen kötelező volt gyónni. Tehát ugye engem így neveltek, vallásosan neveltek, és ugye kiskoromban, tehát gyerekkoromban ez nem volt opció, hogy elmegyek vagy nem megyek. Hát el kellett menni, mert ha nem mentem el, akkor jött az ítélet, nem Istentől, a mamától biztos. És a másik, amikor ugye elmentem és megvallottam a bűnömet, akkor a papnak nem mertem elmondani minden bűnömet. Miért? Mert mondom, mi lesz, hogyha megmondja a nagyanyámnak. Tehát már eleve sehogy nem járok jó, se így, se úgy. A másik, meg ugye rendben van, hogy most én ott elmondtam a bűneimet, mi van, amikor kijöttem onnan a bűnmegvallásból. Lehet, hogy 5 perc múlva valakiről rosszat gondoltam, mehetnék vissza. Tehát ez egy, az én meglátásom szerint, vagy meg az ige szerint, ahogy írjuk, ez kb. Olyan dolog, amikor a macska kergeti a farkát. Tehát soha nem fogja ezt utolérni. Jó? Egészségesen és helyén kezeljük ezt a dolgot, és tényleg nem azért mondom, hogy bárkit gúnyoljak. Ezt én így éltem meg akkor, és állandó bűntudatom volt, azért, mert már a papnak hazudtam eleve. Na most akkor gondoljátok el, hogy ez állandó bűntudatban tartás, mi volt? Féltem Istentől, és mindig azt hittem, hogy Isten haragszik rám, hogy Isten meg fog verni engem. Tehát nem volt egy egészséges kapcsolatom Istennel, mert egyszerűen féltem tőle, és ezt azért mondom magamról, mert nagyon sok hasonló esettel találkozom, hogy egy büntető Istent hirdettek nekem akkor. Tehát ugye Isten nem azt mondta Dávidnak, most már cipeld életed végéig, hogy soha ne felejtsd el, milyen rossz ember voltál. Mit csinált Isten Dáviddal? Megbocsátotta neki. Nyilván ki kellett fizetni a négyszeresét, hiszen 4 gyermeke meghalt, tehát az Ószövetségben a bűn nem maradt büntetlenül, ott a bűnnek a büntetését a bűn elkövetőnek kellett elszenvednie. Most mi van a mi bűneinkkel? A mi bűneink árát Krisztus kifizette. Nem jelenti azt, hogy a céltévesztésednek nem lesznek következményei, lesznek bizony, hiszen a vetés-aratás törvénye az egy örök törvény, hogyha te egy rossz dolgot elvetsz, le fogod aratni. Hogyha ajtót nyitasz az ördögnek, be fog vinni a sűrűbe bármelyikünket. Tehát Isten nem akarja, hogy a bűn és a bűntudat jelen legyen az embernek az életébe, rendezze Istennel, szabaduljon meg tőle, és lépjen tovább, úgy, ahogy azt az ige tanítja. Tehát ugye Dávid Ószövetségben vagyunk, tehát még nem is Új Szövetségben, és Isten megbocsátott neki, és ugye nem azt mondta neki, hanem azt mondta, hogy elvette a terhedet. Erről beszél Dávid, elvette a terhet. A bűntudat, a kárhoztatás az egy teher, amit cipelnek az emberek ok nélkül. Tehát a bűnnek a felismerése és elismerése, a céltévesztésnek az elismerése, az teljesen bibliai dolog. Ez kötelező, tehát értsd jól, amit mondok, ez kötelező fölismerni az embernek, és Isten szelleme is segít nekünk ebben. A megbocsátott bűn élethossziglan való cipelése az viszont nem az. Az egy teher az ember számára. Jó? Tehát nagyon sokan cipelnek olyan régi batyukat, olyan régi terheket, amit már rég le kellett volna tenni. Én hiszem, hogy ma, akik innen kimentek, ha van ilyen batyú az életedben, leteszed ide a templom elé, vagy itt, vagy ahova akarod, és itt hagyod örökre, és soha vissza nem térsz már, mint a batyújér, úgyhogy... Na, ide jó visszajössz, de a batyudat azt hagy valahol máshol. Na, a másik a következő, hogy ugye mit tegyek, hogyha a vétkeztem. A Biblia nagyon egyszerű választ ad erre egyébként. 1 János 1.9, azt hiszem talán mindenki ismeri, aki nem, az most megismeri. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Tehát igenis, elismerjük a céltévesztésünket, és amikor ezt megtettük, akkor Isten mit mondott? Az, hogy elismerjük, vagy megvalljuk, ahogy itt mondja, kinek valljuk meg? Istennek valljuk meg. Nem, mintha Isten nem tudná, de mégis elismerjük, ez egyfajta alázat, egy istenfélelem, azért, mert Isten szeret bennünket, mi is szeretjük őt, és nem akarjuk a rendezetlen kapcsolatot, nem akarjuk azt, hogy a kárhoztatás és a bűntudat megterhelje az Istennel való kapcsolatunkat. Tehát nem mentegetjük, egyszerűen elismerjük. Azt mondja, megbocsássa, majd egyszer Isten meg fog bocsájtani, majd egyszer valamikor, hogyha sokat vezekeltél, majd hogyha sok korbácsütést mértél magadra, vagy ha elmondtál sok miatyánkat, vagy nem tudom, hogy az emberek miket találnak ki, mikor? Amikor megvalljuk, elismerjük, bocsánatot kérünk, Isten megbocsát. Most mit mond nekünk Isten? Egy kicsit most gondolkodjunk józan paraszti ésszel is, hogy nekünk mi az, amit tennünk kell mindenkivel szembe? Meg kell bocsátani mindenkinek. De most Isten kér-e tőled olyat, amit ő nem tenne meg? Gondolkodjunk el ezen egy kicsit. Tehát ha Isten tőlünk elvárja azt, hogy mi megbocsássunk azoknak, akik ellenünk vétettek, igaz? Tehát mi atyánk imáját, az Úr imáját talán mindenki ismeri, akkor Isten nem tenné meg ugyanezt? Ki gondolja ezt? Tehát látjátok, hogy az emberek milyen fordítva gondolkodnak, hogyha, és ez mindegyikünkre igaz, hogyha nem az ige szerint járunk. Megtisztítson, tehát nem csak elnézi, hanem meg is tisztít bennünket. Tehát az Úr előtt, Isten előtt tisztán állatunk. Ugye minden hamisságtól, nem azt írja, csak a legkisebb dolgoktól. Mert sokan úgy gondolják, hát a kis dolgoktól megtisztít, de a nagy dolgoktól nem tisztít meg. Jó, tehát ez nem így van, hanem minden hamisságtól. Minden hamisságtól. És ezt írja az ige. Tehát ezért, amikor ugye Isten elé visszük a dolgainkat, a céltévesztéseinket, nem kell százszor megvallanom azért, mert még mindig rosszul érzem magam. Persze, hogy rosszul érzed magad, de nem az érzéseid kell, hogy vezessenek, hanem Istennek az igéje. Az érzéseim nem írják fölül Istennek az igéjét. Az én érzéseimtől Isten igéje nem fog megváltozni. Az én érzéseimtől Isten igazsága nem fog megváltozni. Ha egyszer Isten azt mondja, hogy megbocsátott, akkor megbocsátott, és pont. És nincs ha, de, meg lehet, meg kis bűn, meg kis dolog, meg nagy dolog. Jó, tehát tudjátok, most nem akarok ilyen kis vicces történeteket mondani, viszont elmondom, most már egy belekezdtem, hogy ugye János bácsi nagyon-nagyon áldott házas életet tett, és megkérdezte, hogy mi az, hogy állandóan békességben él a feleségével, hogy minden ilyen rendben megy az életé. Azt mondja, megegyeztünk mi a feleségemmel, már az elején. A kis dolgokba ő dönt, a nagy dolgokba ő. És tudod, fiam, 30 év alatt nagy dolog sose történt. Tehát... Ötös. Na nézzük csak a következő pontot, hogy tehát most Isten is ilyen nagy dolog, meg kis dolog. Tehát nincs kis dolog, meg nagy dolog, ezzel csak ezt szeretném nyomatékosítani, hát hogy jobban megjegyzitek. Jó, tehát nézzük, hogy az Ószövetségnek nézzük meg a problémáit. Ugye miért hozott ki Isten minket a törvény alatt, és miért fontos az, hogy egy keresztényben tudatos legyen az, hogy mi egy új, teljesen új szövetség alatt élünk. Az Ószövetség hogyan kezelte a bűnnek a problémáját, és ebből meg fogjuk érteni, hogy az áldozatok, azok, amiket bemutattak évről évre, mire emlékeztettek? A bűnre emlékeztettek. Tehát folyamatos bűntudatban tartották az ószövetségi hívőt. De Jézus áldozata teljesen más, és ez a zsidókhoz írt levél 10. rész 14-es ige versétől olvassuk, mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ott évről évre mutatták be az áldozatot, és az mindig a bűnre mutatott, Jézus pedig egyszer mutatta be az áldozatot. Tehát figyeljük meg, egyetlen egy áldozatával, és örökre. Örökre. A kereszt az nem egy átmeneti megoldás. Tehát nem kell Jézus minden alkalommal ugye keresztre feszíteni, mert valaki bűnt követett el. Isten ugye mit tesz a megbocsátott bűnnel? Erről is beszél a Biblia, és ezt a Zsoltáros már előre leírta. Jó, a zsidó levélből olvassuk inkább, a zsidó 10.17. Azután így szól, az ő bűneikről és álnokságairól többé meg nem emlékezem. Ez egy nagyon fontos mondat a Bibliában. Ugye, tehát még egyszer, hogy ugye miről szólt az előző ige? Jó? Örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Itt meg azt olvassuk, hogy az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. Ha egyszer elmondtad az Úrnak, az Úr megbocsátott, és azt örökre a feledés tengerébe dobta. Ez egy óriási kijelentés. Tehát ha Isten azt mondja, hogy többé meg nem emlékezem, akkor miért építjük föl újra, miért hozzuk elő, miért kukázzuk ki újra a régi elrontott dolgainkat, miért hozunk elő olyan dolgokat, amit ő örökre eltörölt. És ez okoz nagyon sok embernél bűntudatot. Már a Jeremiás próféta kijelentette 31-34-ben, olvassuk Jeremiás 31-34-et, és nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő atya fiát mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsintől fogva a nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Ez profécia volt Jeremiás idejében. Ugye Jeremiás a babiloni fogság idején élt, Krisztus előtt a 6. században, akkor volt proféta, őt nem hurcolták el Babilonba, és Isten ő rajta sok-sok mindent kijelentett. Tehát ez egy előkép, egy profécia volt. És ez a profécia Krisztusban már beteljesedett. Tehát ez az új szövetség egyik ígérete. Jó, tehát Isten nem a bűneidet tagadja, hanem a Krisztus áldozatát tartja nagyobbra a te bűneidnél. És amikor a kárhoztatásról beszélnek, meg a bűnről, meg a kisbűnről, csak egy dolgot szoktam mindig megkérdezni, hogy melyik az a bűn, amelyik nagyobb Jézus vérétől. Erre még senkitől nem kaptam választ, hogy valaki megnevezte volna. Mert minden bűnünkért. Ezért a legdrágább Jézus vére. Sőt, itt most egy kicsit beszélnünk kell a lelkiismeretünkről, hogy ugye honnan van a bűntudat. Ugye, mert sok ember azt érzi, ugyan tudjuk, hogy Jézus megbocsátott neki, meg tudjuk az igét, tudjuk a fejünkbe, ezzel nincs probléma. De az embernek a lelki ismerete még mindig vádolja az embert. Van egy komplett tanítás, sőt kettő is, amit a lelkiismeretről tanítottam, hogy mi a lelkiismeret egyáltalán, és csak pár mondatban azért megismételném. Ugye a lelkiismeret az nem megbízható vezető. Először is hadd mondjam el. A keresztényeket, a hívőket nem a lelkiismerete vezeti, hanem ki vezet minket? Isten szelleme. A lelkiismeret az nem megbízható vezető. Mi a lelkiismeret? A lelkiismeret az egy önismeret. Az az értékrend, amit te helyesnek vagy rossznak tartasz. Még egyszer. Nem az a helyes, amit te helyesnek tartasz, ugye csak nem az ige alapján van, és nem az a rossz, amit te rossznak tartasz, hanem ez a te belső értékrended, amit te fölépítettél magadnak az évek folyamán. Pál apostolnak most nem lapozom oda az igét, mondja, hogy én Istent mindig, mindenkor tiszta, jó lelki ismerettel szolgáltam. Na most akkor nézd meg, Pál öldökölte a keresztényeket. Pál akkor is jó lelkiismerettel szolgált? Hát önmagához mérve igen, mert a lelkiismerete ezt megengedte. Miért? Mert ő ezt tartotta akkor helyesnek, ezt tartotta jónak. Tehát miután újjászületett, miután találkozott a Krisztussal, akkor az ő lelki ismerete már ezt nem engedte volna meg. Miért? Mert már megismerte az igazságot. Megváltozott az értékrendje, egy krisztusi értékrend lett. Tehát a lelkiismeret az elítéli az embert, amikor tudja, hogy rosszat tesz. És a lelkiismeretettől egyszerűen nem tudsz megszabadulni. Múltkor talán hoztam azt a példát is, hogy egy egyszemélyes tárgyaló terem a lelkiismeret, ahol a lelkiismeretet egyben a bíró, a védő, meg a vádló is, ugye? A lelkiismeret vádol, de egybe föl is ment, hát azért tettem, mert, és akkor meghozom az ítéletet, hát annyira nem tettem rosszat, mert a másik is azt tette. Jó, tehát ez egy egyszemélyes tárgyaló terem, és az ember a saját értékrendje szerint. A lelkiismeret viszont el fog ítélni, hogyha az ellenkezik a te értékrendeddel, főleg a te értékrended krisztusi. Ezért kell megújítani az elménket, ezért kell úgymond kalibrálni a lelkiismeretünket, mert a lelkiismeretünk az változik, változnia kell, és a krisztusi értékrend kell, hogy legyen az ember lelkiismeretében. Mindenkinek van lelkiismerete. A világi embernek a lelkiismerete simán megengedi, hogy átverjen téged, hazudjon neked, meg mit tudom én. Tehát bármit az ég világon, és ezt lelkiismeret fordulás nélkül megteszi. Miért? Mert ez az értékrendje. A világi embernek, az újjászületetlen embernek a természetét az Efézusi levél második részében is olvashatjuk többek között. Na nézzük a zsidó, mit mond a lelkiismeretről a zsidó 9.14. Mennyivel inkább a Krisztusnak vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel, ártatlanul az Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. A holt cselekedetekről. Tehát Jézus vére ugye nem csak Isten előtt rendezte a bűnnek a kérdését, a lelkiismeretünkkel is akar valamit tenni. Át akarja formálni, meg akarja változtatni. Miért? Azért, hogy szolgáljunk az élő Istennek. A bűntudat egyik legnagyobb veszélye, hogy az ember visszahúzódik. Nem imádkozik, nem szolgál, nem mer másként, másokért imádkozni, nem mer Isten elé járulni. Úgy érzi, hogy nincs joga kérni Istentől. Alkalmatlannak érzi magát. Most te imádkozol, értem, hát a múltkor mit tettél? Vagy éppen csomó mindent ki tudnak találni az emberek, tehát az emberi fantázia szinte kimeríthetetlen, hogy mi mindent tudnak előhozni. Tehát megrontja a kapcsolatát a rossz lelkiismeret az emberre. Az ige pedig éppen az ellenkezőjét mondja. A 10.19-et olvassuk, a zsidó 10.19-et. Mivel azért, atyám fiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által. Miért van bizodalmunk? A Jézus vére által. Nem a tökéletes múltam által. Nem azért, mert mindig mindent jót tettem. Nem a hibátlan teljesítményem által történik mindez, hanem mi által? A Jézus vére által. Ezen vásároltattunk meg. Zsidó 10.22. Járuljatok hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akik szívük megtisztult a rossz lelkiismerettől, a vérrel való meghintés által, és testük megvan mosva tiszta vízzel. Ez egy csodálatos ige, ezt érdemes egy kicsit majd még otthon elidőzni rajtatok, ha tényleg... Hogyan járjunk hozzá? Igaz szívvel, a hitnek teljességével. Mi kell, hogy legyen a hitünk? Az, amit Jézus elvégzett érettünk. Mint akiknek szíve megtisztult a rossz lelkiismerettől. Jó? És a vérrel való meghintés által. Amikor Jézus a saját vérével fölment a mennyei szentek szentjére, és azt a mennyei szentek szentjére, az engesztelés székére hintette, onnantól kezdve az örök és az egyetlen véráldozat bemutattatott. Na de mi van akkor, hogyha a Biblia tanítja azt is, hogy a szívünk vádol bennünket, hogy mit tegyünk akkor, amikor a szívünk vádol bennünket? Tehát ez talán a leggyakorlatiasabb rész, ami talán segít neked. Ugye rendben van, ugye pásztor, hogy hát Isten megbocsátott nekem, meg Isten megbocsátott, de én még mindig bűnösnek érzem magam akkor is. A Biblia erre is válaszol egyébként, hogy mi van akkor, hogyha te mégis bűnösnek érzed magad. És ezek az érzések, ezek jönnek, ezekkel az érzésekkel az ember nem tud mit kezdeni, ezeket az érzéseket kezelni kell. A 1 János 3.20-ban olvasunk ide vonatkozó igéket. Ha a szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Tehát vádolhat a szíved? Mit mond az írás? Hát persze, hogy vádolhat. Ugye mi a szív? Az érzelem, értelem, akarat. Tehát azt nevezi leginkább szívnek a Biblia, vagy van, hogy a szellemünkkel együtt is ezt így nevezi. Rendkívül fontos, tehát nézzük meg még egyszer. Nem azt mondja, ha a szíved vádol, akkor biztosan Isten is vádol, igaz? Hanem, ha a szívünk nem vádol, tehát azt mondja, hogy Isten nagyobb a mi szívünknél. Tehát Isten nagyobb a vádlónál, ha a szíved vádol, Isten akkor is nagyobb a mi szívünknél. Senki nem tagadja, hogy az érzésed az nem valóságos, mert az lehet valóságos, de nem feltétlenül mond igazat az Isten hozzád való viszonyáról. János 3.21. Szeretteim, ha a szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van Istenhez. Szépen lassan. Ha a szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van Istenhez. Tehát mit látunk itt? Így látjuk a kárhoztatás egyik következményét, elveszti a bizalmat Isten fele, hogyha ott van a vádlás. Ha ott van a szívben a vádlás, ott van a bűntudat, ott van a kárhoztatás, akkor mit veszít el? Az Istenhez való bizodalmát veszíti el. János ezt gyönyörűen leírja, és hiszem, hogy ez mai üzenet sokaknak fog segíteni, és helyesen fogjuk tudni, ezentúl még helyesebben fogjuk tudni kezelni a bűntudat érzését és a kárhoztatás érzését. Tehát nem Isten mozdul el. Ugye, mi kezdünk távol maradni Istentől. A kárhoztatás meggyengíti az Isten felé való bizodalmunkat, ezért nem a saját körülményeiket kell bizonygatnunk, hanem Krisztusban kell, és Krisztus igazságában, a kereszt munkájában kell nagyon stabilan megállnunk. Még valami nagyon fontos dolog van itt, hogy nem vagy már a régi ember. A kárhoztatás az állandóan a múltból akarja meghatározni a jelenlegi identitásodat. Az, hogy te, aki a múltban voltál. A múltban mindannyian elveszettek voltunk. És az ördög szívesen kukázza ki a múltadat, és szívesen veri a fejedhez, hogy te a múltban milyen voltál, de te ilyen vagy, te olyan vagy, te mindig olyan voltál, emlékszel, mit tettél, és az ördög mindig erre emlékeztet. Nem a jó dolgokra emlékeztet, amit tettél, hanem mindig arra, amivel tud kárhoztatni téged, és tud vádolni téged. De most ugye mi történt veled Krisztusban? 2 Korintus 5.17, ismételjük csak át. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Meghaltunk a Krisztussal, föltámadtunk a Krisztussal. Egy halott embernek a fejéhez nem lehet semmit verni, az meghalt. Nincs, nem létezik. Igaz? Mi pedig, ugye a kárhoztatás meg mindig állandóan azt mondja, hogy milyen voltál, az ige pedig azt mondja, hogy nézzük meg azt, hogy kivé lettünk Krisztusban. 2 Korintus 5.21. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk, hogy mi, Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát kik vagyunk mi? Ő benne? Az Istennek az igazsága. Nem azért vagy igaz Isten előtt, mert soha nem hibáztál, hanem miért? Azért, mert Krisztusban vagy. És ez óriási. Tehát ne abból ugye próbáljuk megtudni, hogy kik vagyunk, amit tettünk, hanem abból, hogy ki vagy azért, amit Krisztus tett értünk. No, akkor itt nézzünk meg egy-két igeverset, van még időnk arra, hogy Isten mit tett a bűneinkkel. Tehát érdemes itt egymás után végigmenni néhány Zsoltáron, a 103-as Zsoltár 10-es verse. Azt mondja az írás, ószövetségi írásról beszélünk, és ugye ezt énekelték a zsidók, a héberek, és nyilván az ószövetségi emberek. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Itt nyugodtan mondhatunk egy halleluját mindannyian, úgyhogy halleluja. Így van, a 103-as, 12-es. És ezt figyeld meg, hogy amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el a mi vétkeinket. Mikor éri utol a napkelet a napnyugatot? Soha. Na, tehát nem észak-délről beszél, hanem napkelet és napnyugatról. Soha nem találkoznak. Ilyen képet használ Isten a bűnnek az eltávolítására, amikor ő azt mondta, hogy megbocsátott. Kolosze 1.13.14. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitte az ő szerelmes fiának az országába. Múlt idő, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűneink eltörlése, nem az elfedezése, az eltörlése. Jó, tehát végleg. Végleg eltöröltetett. Akkor most egy kicsit összegezzük az egészet, amiket eddig hallottunk, hogy ilyen öt lépésben össze lehet foglalni, hogy akkor most mit kezdjünk végül is a bűntudattal. Hogyan kezeljük, mit kezdjünk ezzel a kérdéssel. Ugye először megbeszéljük azt, hogy ne tagadjuk le a vétkeinket, ugye mi a bűn, gyakorlatilag céltévesztés, amikor ugye eltévesztjük a helyes irányt. Tehát amikor történt egy céltévesztés, akkor először ismerd el. Legbelül úgy is tudod, hogy vétettél, becsaphatsz mindenkit, magadat nem tudod becsapni, el kell ismerni. Jó, nem kell mentegetőznünk, legyünk őszinték, el kell mondani az Úrnak, és tényleg őszintén ezeket ugye meg kell bánni, és nem az, hogy megbánni, az még kevés, hanem onnan meg kell tudnunk változni. Ugye el kell fogadnunk először is azt, amit Krisztus már megszerzett értünk, és ne próbáljuk meg a bűneink ugye önmagunknak a megbüntetésével kifizetni azt, amit Jézus már kifizetett. Nagyon sokan teszik azt, hogy megpróbálják kifizetni a bűneik árát a vezekléssel. Ez Krisztus keresztjének a megcsúfolása, hiszen ő teljes árat fizetett értünk. Jó, tehát ha szükséges, rendezd, amit lehet. Ez főleg akkor kell rendezni, amikor valaki ellen vétettünk el valamit, vagy tévesztettünk. Nagyon fontos, kér bocsánatot. Tehát ha kell a barátodtól, kell a testvérettől, legyen az bárki. Ha ugye teheted, akkor ugye meg kell téríteni akár még a kárt is. Változtatni kell a viselkedésünkön, tehát a kegyelem az nem arról szól, hogy felelőtlenül megteszünk mindent, és ugye semmi dolgot nem rendezünk. Tehát ezért vannak a gyülekezetben is szakadások, ezért vannak a viták, a meg nem értések, mert nincs csirájába elfojtva az egész, hanem hagyjuk, hogy az egy nagy fává, egy nagy sértődöttségé, végén lázadássá, végén önigazsággá fajuljon az a sérelem, amit elkövettek ellenünk. Igen, minden gyülekezetben mindenki ellen követtek el már rossz dolgot, ellenem is, és mindegy, hogy hova mész, ez mindenhol így lesz. Jó, tehát ezen nem tudunk változtatni, viszont azon tudunk változtatni, hogyha ilyenek történnek, akkor azokat mindenképpen rendezni. Ezután ne a bűntudatot tápláld, hanem meg kell, hogy újítsad, meg kell, hogy újítsuk az elménket Isten igéjével. Nagyon sokan a bűntudatot táplálják önmagukba. Aztán vannak testvéreid, akik majd ebbe fognak neked még segíteni. Ők is fognak kárhoztatni, esetleg magadat nem eléggé kárhoztatod, majd biztos lesz valaki, ki fog téged kárhoztatni. Jó, tehát ezt ne fogadd el, és nagyon fontos, hogy a bűntudattól való szabadság nem az, hogy meggyőzöm magam arról, hogy nem tettem semmi rosszat. Ez az, amikor az emberek a kegyelmet félreértik, félreértelmezik. Letagadják azt, ugye a jót rossznak mondják, a rosszat meg jónak. És mit mond erre a Biblia? Hogy átkozott az az ember, aki a jót rossznak mondja, a rosszat pedig jónak. Jó, tehát ez nem azt jelenti, nem ez a kegyelem. Sokszor összekeverik az emberek, valakit korábban egyszer kellett figyelmeztetni, és azt mondta, hogy nekem nem dirigálsz, nekem szabad akaratom van. Hát meg nekem is az van, meg a gyülekezetnek is az van, mindenkinek szabad akarata van. Tehát abszolút félre értelmezte a kegyelmet, és teljesen tévesen gondolkodott. Jó? Tehát nem meggyőzzük magunkra, hogy meg különféle kifogásokat, hogy igen, hát rosszat tettem, de hát ez így rendben van. Nem, nincs rendben. És ezt tudja, az embernek a belseje jelzi, hiszen a törvény bennünk van, és ugye a Szent Szellem nem elítél bennünket. Ez egy nagyon fontos, ez egy másik tévedés, amit a hívők általában hisznek, hogy a Szent Szellem ad aztán majd elítél, meg a Szent Szellem kárhoztat. Nem, a Szent Szellem az a világot kárhoztatja. Bűnét, élet és igazság tekintetében, János 14-ben olvashatjátok el mindezt. Tehát a Szent Szellem, ő nem a kárhoztató, igaz? Mit mond az igéről? Vigasztaló, vigasztaló. Tehát ő segít kijönni a rossz lelkiállapotból, segít kijönni a bűntudatból, segít abba, hogy rendezd magadba a dolgokat, és elsősorban te rendezd Istennel a kapcsolatodat. Istennek nem kell rendezni veled a kapcsolatot, mert az ő kapcsolata veled rendben van. Hanem az embernek van néha problémája Istennel, és rosszul ítéli meg a helyzetet. Jó. Tehát ugye akkor végül is ugye mit kezdjek a bűntudattal? Tehát ha a bűntudat valódi ugye vétkekre, céltévesztésekre mutat rá, akkor meg kell térni belőle. Jó, ha pedig már rendeztük Istennel, megvallottuk, akkor pedig el kell fogadni a megbocsátást. Ez is egy hitlépés. Igen, elfogadom hittel azt, amit Krisztus megtett értem. Rendben vagyok, és ez nem hatalmaz föl arra, hogy újból ugyanezt tegyem, hanem arra ad bátorítást, hogy legközelebb figyeljek, és ne tegyem meg ugyanezt. Ha rendezned kell valakivel bármit, akkor rendezzük. El kell rendezni, meg kell beszélni, és ezt különösen a Máté 18-ba tanítja, hogy hogy van ez biblikusan. Ott most nem fogunk rátérni, mert annyi időnk már nincsen. Ha pedig Isten már megbocsátott, ne engedd, hogy a kárhoztatás továbbra is fogva tartson. És mert ugye, mint említettem korábban is, a bűn az nem nagyobb Jézus vérénél. A múltad az nem nagyobb az új teremtésnél. Jó, és a szíved vágya az pedig nem nagyobb Isten igéjénél. Ezt olvastuk a János evangéliumában. És akkor most, hogy legyen kerek az egész, hogy elvarjuk, akkor most térjünk vissza még egyszer a Róma 8:1-hez, hogy mit mondott az írás. Nincs azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint. Tehát nincs kárhoztatás. Jó, tehát a mára, amit terveztem, azt hiszem elmondtam. Én hiszem, hogy nagyon sokatoknak segít az, hogy ne cipeljetek olyan terheket, amiket Krisztus már levet rólatok, vagy ha még nem, akkor szeretné, már rég levet rólatok, csak ti még mindig cipelitek. Az önvád, az önkárhoztatásig ne jusson el a bűntudat. Ha céltévesztettél, azt úgy is tudod, úgy is érzed, szabadulj meg tőle minél előbb, rendezd Istennel a kapcsolatodat, ha kell, rendezd az emberekkel a kapcsolatodat, de a lényeg, hogy ne hagyd, hogy a kárhoztatás az téged teljesen lehúzzon a mocsárba. És őrizd meg azt a krisztusi szabadságot, amit kaptunk. A szabadság az nem a szabatosság. A krisztusi szabadság az nem a bűnre hatalmazza föl az embert, a kegyelem az pontosan arra tanít bennünket, hogy megtagadván a hitetlenséget igazán és szentül éljünk a jelen való világba, mondja ezt a Titus levél. Pontosan. És pontosan az ellenkezője a kegyelem, mint sokan azt gondolják. Úgyhogy most pedig jobb lesz, hogyha közösen fölállunk, megszabadulunk az ilyenfajta dolgoktól, ha van bennünk, úgyhogy egy záró megvallást fogunk közösen elmondani, és megvalljuk ezeket. Én vezetlek ebben a megvallásban, hogyha egyet értesz vele, akkor mondd utánam. Nem tagadom le a múltamat, de nem is a múltam határozza meg, hogy ki vagyok. Jézus vére megtisztított engem. Krisztusban új teremtés vagyok. Isten megbocsájtotta a bűnömet. Nem akarom tovább hordozni azt, amit Jézus már elhordozott. Ha a szívem vádol is engem, Isten nagyobb a szívemnél. Nem kárhoztatásban, hanem bizalomban járok Isten előtt. Jézus Krisztusban elfogadott vagyok. Amen. Amen.